Kedves mindannyian, egy új témakör következik, amelyik nagyon fontos, a lélektan, a pszichológiával kapcsolatos kérdések. Amikor püspök úr szólt nekem, hogy vállalnék egy ilyen előadást, hát tudni kell azt, hogy én nem vagyok sem pszichológus, sem pszichiáter. Orvosbiológiai doktorként dolgozom 30 éve a József András Kórház gyermekosztályán. Anyagcsere betegségekkel foglalkozom, veleszületett, aztán szerzetnek nevezhető, és így jutottam el oda, kb. 10 évvel ezelőtt, hogy egy kislánnyal jöttek hozzám, hogy csináljak valamit, teljesen épp, egészségesnek látszik, de hiperaktív, egy percig meg nem marad, semmilyen közösségben nem tudnak vele boldogulni, a család is már az őrület szélén áll, éjjel és nappal, és annyit mondtam, hogy megpróbálom azt a módszert, amit eddig is használtam évtizedek óta más területen bevált, tehát az anyagcsere vizsgálatoknál, amit ürít, amit nem tud a szervezet lebontani, azt tárolja, és idegvégződéseken is kiszedjük azt az étrendjéből, és meglássuk, meg fogjuk látni, hogy ezek után lesz-e valami hatással a gyerekre. És ez megtörtént, fruktozóriás volt mellesleg, néhány hét múlva visszajöttek, azon kevesek közé tartoztak, akik visszajeleztek, mert a szülők zöme, mihelyt jobban van a gyerek, eltűnik, még köszönni is elfelejt, holott előzőleg nagyon kétségbe volt estve. Ezek visszajöttek, és azt mondták, hogy nem tudnak eléggé hálát adni, megköszönni azt, hogy a gyerek teljesen lecsillapodott, lenyugodott. Tehát történt egy biokémiai beavatkozás, ha úgy vesszük, a táplálkozásba, ami ugye megfelelő lebontási folyamaton keresztül megy végig a szervezetbe, van, ami tárolódik, valami felszívódik, ez egy hosszú dolog, de végül is a viselkedésre hatott az egész jelenség. Ettől kezdve nem volt menekülés, és most már mindenféle viselkedés zavarral foglalkozom gyermekek esetében, amiben beletartoznak a különböző hiperaktivitások mellett, hát mint súlyos forma az autizmus is, viszont olyan szoros kapcsolat alakult ki a gyermek pszichiáterekkel, hogy ez a kapcsolat mind a mai napig nélkülözhetetlen. Most már az ország minden részéből keresnek szülők, mert olyan szemléletet képviselek, amit tehát hivatalosan itt nem fogadtak el, Amerikában már 30-40 éve elfogadott, Angliában is, Norvégiában is foglalkoznak vele, itt nem, mert itt csak fejlesztés, korai fejlesztés, egyéb dolgok vannak. De ettől függetlenül ezt nem hagyom abba, és így van, így vagyok kapcsolatban a lélektani, pszichiátriai kérdésekkel. Azon kívül 15 éve tagja vagyok a mentálhigiénés közalapítványnak, ami megyei önkormányzaton működik, és beléptem az egészségpszichiátriai társaságon. Na, ennyi módon van, tehát hangsúlyozom, hogy nem mint pszichológus vagy pszichiáter szóló. Tehát két felé választottam a kérdést, a lélektan, világi lélektan, keresztény lélektan. Egyáltalán mi jellemző a modern lélektanra? Változatos, sokszínű, lényegüknél fogva különböző megközelítések vannak benne, párhuzamosan, nagyon nehéz eligazodni. Még a lélektan alapvető céljaiban sincs egyetértés, ezért is különböző lélektani iskolák vannak, és a pszichológiai sok más tudományággal határos, ahogy az előbb mondtam, az akkor a biológiával, genetikával volt határos, de ezen kívül irodalommal, más tudományágakkal is határos. És a tudományos lélektan fogalmai gyakran érthetetlenek a laikus gondolkozás számára, ezért nem is szeretik. Egyébként a rádió műsorban mindenütt, akinek ez a szakmája, automatikusan használja a latin és görög kifejezéseket, nem is gondolja, hogy az emberek zöme ezt nem érti, néha riporter fordít, és itt is elkezdenek ilyen szavakat használni, hogy kognitív, meg mást, akkor az emberek egy része automatikusan kikapcsol, hogy itt miről beszélnek nekünk. Tehát nagyon fontos, hogyha valaki ezen a területen dolgozik, olyan nyelvet használjon, amit megértenek az emberek. Hát sok irányzat közül egyesek figyelembe veszik a tudatos lelki folyamatokat, mások a tudatalattit is, és vannak, akik mellékesnek tekintik a eleve a lélektani jelenségeket. Most erőteljesen uralkodik, és meg kell mondanom, hogy az egészségpszichiátri társaságban is, az európaiba, az angol szóból magyarosan lefordították a viselkedéstudomány behaviorizmust. Ez uralkodik, ez még kerüli a lélektani jelenségek, kifejezések használatát is. Rengeteg statisztikával dolgozik, ábrákkal, populációval, hogy ennek mi köze van az egyes emberhez, nem tudom, de most ez uralkodik. És azt is szeretném mondani, hogy természetesen, mint minden előadás, ez is olyan, hogy amit én tapasztaltam, hogy én látom, úgy mondom, mert természetesen másképpen is lehet gondolni, másképpen is lehet látni, mást is lehet tapasztalni. Tehát a különböző lélektani iskolák nem mindig ugyanazokat a fogalmakat alkalmazzák, és a módszertanok is eltérő. Kiemelkedik közülük a Freud-féle pszichoanalitikus személyiség és fejlődés elmélet, nagyon hosszú ideig uralkodott a bécsi iskola. Sokan támadták Freudot, hogy egy hisztériás nő elemzéséből vonta le messze menő következtetéseit. Hát ez legyen az ő dolguk. A 20. századi lélektan egyik meghatározó iskolája, ahogy az előbb említettem, a viselkedés lélektan, és hát ez bizony gyakran még a lélekkel kapcsolatos kifejezéseket is kerüli. Az a jó, hogy az utóbbi időben lelkészek és a katolikusoknak pedig szerzetes papok kezdtek foglalkozni a lélektan, a pszichológia kérdésével keresztény szempontból, mert igen nagy erre is az igény. Rájöttek, hogy létezik egy probléma, és ha egyre bővülő, és ha arra nem adunk választ az embereknek, csak összekuszáljuk őket, és elkezdenek tévelyegni. Szeretnék egy példát mondani csak, hogy mi is indokolja, hogy ilyen kérdésekkel foglalkozzunk. Én a kis templomba járok Nyíregyházán, és ott kb. 10 évvel ezelőtt még egy szőke asszony testvérünk is járt oda, és egyszer úgy istentisztelet után mondta, hogy igénybe vett telefonon keresztül távgyógyítást, kiderült azért 10 000 forintot fizetett, és hát édesanyámnak mondta, aki rögtön válaszolt rá, hogy hát ez nem volt jó dolog, meg is zavarja őt, az ő lelki világát, és hát kérdés, hogy egyáltalán mire lesz fogékony ezek után. Most ennek az lett az eredménye, hogy ez az asszony örökre eltűnt a kis templomból, később a testvérem és Zsolt testvérem is próbált a lakásán meglátogatni, beszélni vele nem lehetett, aztán néhány hét múlva infarktust is kapott, nem egy infarktus, több infarktuson is átesett, elveszítettük. Nem valószínű, hogy emiatt azért, mert anyukám megkritizálta, hanem eleve egy ilyen megkavart lelkületű asszony volt. Tehát bizony ezekről a kérdésekről kell beszélni, pláne akkor, mikor a Pax TV-t bekapcsoljuk, ugye este felé, és már a kátyás jóslások mennek, és akkor nem tudjuk, hogy hogyan kerül a csizma az asztalra. Hát ez, mi emellett azt mondjuk, hogy direkt jó, ha papok, lelkészek is foglalkoznak ilyen kérdéssel, holott, mikor először, akár a Gyökösi Bandi bácsi, mások is ilyen kérdéseket előhoztak, rengeteg támadást kaptak keresztény oldalról is, hogy milyen dolgokkal foglalkoznak. Egy tényt az elején le kell szögeznünk, és ez most már a katolikus pszichológiában mindig szerepel, ebből indulnak ki. Nálunk még egy kicsit pötyög ez a kérdés, ennek egy oka van, hogy a Károli Bibliában, amit először lefordítottak, hogy a spiritisztáktól féltek, vagy miért nem tudjuk, csak a test és a lélek kifejezés maradt meg, és meghagyták a szellem kifejezés máshova, és borzasztó nehezen félbe a gondolkozásunkba, hogy az ember hármasság. Test, lélek és szellem. Az angol nyelvben, német nyelvben, szláv nyelvekben nincs probléma. A Biblia minden helyén, ahol szellem van, szellemet ér és nem lelket, de ez a mi esetünkben probléma. Tehát a szellem, pneuma, szív, lélek, psziché, pszűhé, tudat, a test, szarx, érzékek, érzékszervek, ez elkülöníthető, mint hármasság képezi az ember, és itt van egy középső rész, a három karika lefedi egymást, ez egy nagyon fontos rész, hogy bizony könnyen ki is mutathatjuk, hogy a test hat a lélekre, a lélek a testre, nem is nagyon tudjuk elkülöníteni. Én egy saját példát mondanék, de csak röviden, mert még nem nagyon vagyok képes arra, hogy beszéljek róla. Tehát az elmúlt időszakban testvéremet, édesanyámat elveszítettem, rettenetesen megviselt, és a testvérem elmenetele után öfsömör betegséget kaptam, ami egyértelműen testi betegség, de a lelki stressz, immunrendszer sérülése egyéb okozta, és utána jött az édesanyámat kapcsolatos probléma, akkor már az öfsömörrel együtt voltam mellette, bizony nem könnyű, és ha testvérek, itt jelenlévés, a képzésben részvevő testvérek jelentős része nem állt volna mellettem, és nem segített volna, bizony még nehezebb lett volna ez a kérdés. Mindennek a megértése sokkal könnyebb, ha erről nem feledkezünk meg. Tehát egy helyen szerepel a Bibliánkban a szellem kifejezés, 1 Korintus 15:45. Így is van megírva, lett az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevedítő szellemmé. Tehát miután mind a két kifejezés egy igeversbe szerepelt, itt már nem lehetett ezt megváltoztatni. Milyen a keresztény emberkép? Megtanít szétválasztani a mulandót az örökkévalótól, egyébként a szellemet a lélektől és a testről, mindenben. Később majd fogok egy kifejezést használni, ez pedig a fejlődés. Még ebbe is kell a szétválasztást működtetnünk, mert itt is sok minden előfordul. Tehát amennyiben földhöz kötődik, annyiban test az ember, amennyiben érzi belső világát, annyiban psziché vagy pszűhé, amennyiben nyitott a személyes Istenre, annyiban halhatatlan pneuma. És visszamegyek az előzőre. Tehát a keresztény pszichológia sajátossága van egy állandó emberkép, az Isten képére teremtett ember, aki hármasság, ugyanakkor jövőképet is ad, személye fejlődésének célját megmutatja, a tökéletességet. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Bizony, itt szerepel ez a fejlődés szó, amire később kitérek. Nem kérdés nekünk a fejlődés, de ugyanakkor más pszichológiai irányzatban is szerepel, amire visszatérek, a személyiségfejlesztés, és bizony nem kell a kettőt összekeverni, nagyon is meg lehet különböztetni, hogy mit honnét várunk, mi honnét ered. Tehát az elválasztásban szerepel azt is, hogy természetesen soha nem kell azt gondolnunk, hogy a Biblia természettudományos könyvben nem az, nem is pszichológiai tankönyv, isteni kijelentés. A keresztény hitten nyugszik. És a Biblia azt tanítja, ami a pszichológiából eleve hiányzik, hogy nem az etikai útmutatás, hát erre majd kitérek, tehát az, hogy belőlünk mi ered, attól függ, hogy keresztény emberek vagyunk, vagy sem. Erre egy példát mondanék, nemrég hangzott el, egy papné bekerült a polgármesteri hivatalba, alpolgármesternek, és mentek hozzá, hogy hát segítsen, hitsorsosai rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. És erre azt mondta, más a templom, és más a polgármesteri hivatal. Lehetne azt is mondani, hogy más a templom, más a kórház, mert az orvosok is mondhatnák ezt. Azért türelmetlen a beteggel, mert sokan vannak, meg mindenki idegesíti, meg csak bajnak vannak. De valójában van egy keresztény ember, akinek az etikája is akár, de az egész lénye azt tükrözi, hogy a hite, a keresztény hite nyugszik, és akkor akár a padba ül a templomba, akár a polgármesteri hivatalba, akkor úgy viselkedik, mint egy keresztény ember. Ez nem azt jelenti, hogy közben, mint egy kaméleon szint vált, most itt vagyok, most így nézek ki, most másod vagyok, most más nézek ki. Természetesen nem azt jelenti, hogy az államigazgatási ismereteket összekeveri a keresztény ismeretekkel. Azt meg kell tanulni, az ügyvitelt meg kell tanulni, azt el kell végezni, de attól az ember nem kell, hogy kiforduljon önmagából. Tehát, hogy milyen a segítségnyújtás módja, ez alapvető kérdés. Hát mielőtt ide térnénk, hát bizony az itt végzetteknek, vagy az itt jelenlevőknek lesz feladata. Először azt gondoljuk, hogy az egyén pár család gondozás az a lelkészeknek a dolga. Természetesen nekik feltétlen feladatuk, mert mindenféle problémával oda mennek az emberek, ha egyáltalán már oda jutnak, lelki beszélgetést kérnek, ezt meg kell tenni. De mi is találkozhatunk ilyen kérdésekkel, és tudni kell azt, hogy milyen világban élünk.
Bocsánatok, kérek, de az a gyertyeneket akkor
Egy alapítvány, engem is meghívtak, a Lélekben Otthon tartott egy konferenciát. És az volt a lényege, hogy újra sok az öngyilkosság Magyarországon. Egy nap alatt átlagosan 6-7 ember végez magával Magyarországon. Az öngyilkosság eszköze legtöbbször a kötél, mert ki is tér rá, hogy az öngyilkosok zöme férfi, 4/5 férfi. A szakemberek szerint soha nem egyetlen ok áll a háttérben, sem öngyilkos gén, sem öngyilkos személyiségtípus, de a kezeletlen depresszió, a magány, a munkanélküliség kockázati tényező lehet épp úgy, mint a nyár időszakok, vagy egy híresség öngyilkossága, akit követni kell, követni élik. Magyarország sokáig világelső volt az öngyilkosság gyakoriságában, már a 80-as évek közepén lecsökkent a magyar öngyilkosok száma, 2007 óta ennek vége szakadt, 2008-ban már csak Litvánia előzött meg minket a 100 000 lakosra jutó öngyilkosok számában. És az előadó, ugye mindenkit kihangsúlyozzák szakemberek, kifejtették, hogy fogalmuk nincs, hogy mikor csökkent az öngyilkosok száma, mikor kezdett nőni, mitől. Mondják ők, hogy a társadalmi problémák és az egyén, a család problémája, de hogy az pont miért akkor és miért így jelentkezett, azt nem tudják megmondani. Egyet hangsúlyoznak, hogy a depresszió, a pánikbetegség is, de a depressziót mondja, népegészségügyi probléma lett, és csak 50-55%-a kerül felismerésre, és ez is gyakran évtizedekkel később. Most az a kérdés, hogy ez alatt a több évtized alatt mi történik? Egyáltalán történik-e valami a depressziósokkal? Ki ismeri fel? Az öngyilkosság kockázatát növeli a pszichiátriai betegségek mellett többek között, ha valaki elvált, munkanélküli vagy volt öngyilkos a családjában, de olyan külső tényezők is szerepet játszanak, mint hogy éppen milyen évszak van. De természetesen aztán mondja, hogy a betegségek, tehát ahogy a hármas karikát mutattam, a test a lélekre hat, a lélek a testre. Valaki megtudja, hogy rákos, természetesen rögtön lesznek lelki problémái. De ha valakinek meghal a férje vagy a felesége, és rettentő mély depresszióba kerül, nem ritka, hogy utána valamilyen rákbetegség is jelentkezik, tehát ezek egymásra hatnak. Tehát elkerülhetetlen, hogy legyen egyén, pár, házasság, terápia, ha valaki erre egyáltalán képessé válik, mert erre képessé kell válni. Nem lehetetlen ez, de az igény igen nagy, és ezt nem kell elfelejteni. Hát itt még csak arra kitérek abban a hármasságban, hogy a Biblia szerint pneuma, szellem, az valójában a szívet jelent, és a psziché egyébként a lelki világot, az érzések világát. Most egy új probléma jelentkezik, akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor most ráállok erre a területre. Én szeretnék részt venni a lelki gondozásban, és problémás emberekkel foglalkozni. Én megnéztem a pszichológus képzés tananyagát Szegedi meg más egyetemekre. Egyszerűen olyan leírják a témákat, de abból nem derül ki, hogy mi melyik irányzatból ered. És a zöme most már meg kell, hogy mondjam, a New Age-ből ered. Tehát az, hogy pszichoanalízis viselkedésterápia, erről beszéltem, irányzatok háttérbe szorultak, a New Age által népszerűsített személyközpontú megközelítések mellett. És ráadásul ez a személyközpontú megközelítés, emberismereti tudás, a terápia központjában a kliens és annak belső világa áll, lehet, hogy el fog menni ez, ami középre jött, és ez nagyon sokszor szimpatikusnak tűnik. Most az a baj, hogy nincs ehhez egér, vagy valami, ott rá kellene menni, hogy valaki ezt kivigye, de engem az nem zavar különösképpen. Egy biztos, ha valaki a keresztény pszichológiát képviseli, én nem tudom, hogy valaki le tudná azt szedni a... Hát tudom, hogy kézzel is lehet, csak... A személyközpontú megközelítés, ami azt mondja, hogy önismeret, személyiség, fejlesztés. Hát ez minden tananyagban szerepel ilyen. Nem könnyű a New Age atyát, Rogers-t felismerni. Egy állandó, fejlődő létezési mód az emberekkel, mely elősegíti azok egészséges változását, növekedését. És mi az, ami egy alapvető különbség, és nem kell, hogy minket megzavarjon, hogy személyiségfejlődésről beszél, ez jó. Mi is fejlődésről beszélünk a keresztény ember életében, hogy legyen, tehát mindenki, tehát akkor lesz tökéletes, ha olyan lesz, mint a mestere. Tehát a keresztény embernek is kell a tökéletességre törekedni, azt már kivetítettem, hogy legyünk tökéletesek, miként a mi mennyei atyánk tökéletes. Tehát a fejlődés szó itt is szerepel, ott is. Egy óriási különbség van, hogy itt belülről akarják kihozni a fejlődést. Azt mondják, hogy bennünk hatalmas energiaforrások vannak, és ezeket kell tudni kihozni. Mi pedig azt mondjuk, hogy ez nem belőlünk származik, hanem, mint a vérfolyásos asszony, mikor azt mondta, hogy ha csak a ruhája szélét érintem is Jézusnak, meggyógyulok. Így is lett, és Jézus megérezte, hogy erő származott belőle, és szólt is, és akkor mondják a tanítványok, hát szorongatnak most mit az, hogy ki érintett téged. Erő származott Jézusból, és a vérfolyásos asszony pontosan tudta, hogy meg is gyógyult. Tehát mi nem gondoljuk, hogy bennünk ez létezik. Ennyi, ilyen mértékben, mikor teljesen összetört állapotban voltam a testvérem és az édesem elmenetele után, több e-mailt kaptam, aminek az volt a lényeg, hogy ilyen társaság hívott, hogy menjek közéjük, és fognak segíteni, hogy belőlem felszabaduljanak ezek az energiák, és még új munkahelyet is fogok találni, mellesleg nincs is szükségem, mert nyugdíjasként dolgozom a kórházban, nincs szükségem új munkahelyre, de hívtak, hogy majd én megismerem, hogy belőlem milyen erőforrások, energiák származhatnak. Ezek az eddig említett irányzatok, amik a világi pszichológiában vannak, ezek mind léteznek, és sajnos a mindenkor hatalomra jutó politika, attól függ, hogy melyiket alkalmazza, annak esik áldozatul a pszichiátriai intézményrendszer, de maga a tudomány is. Éppen egy ilyen személyiségfejlesztési, de előtérbe helyező szemléletforma idején számolták fel az OPNIT, amit mi magunk között Lipótmezőnek nevezünk. Most lehetett ott rossz gyakorlat is, emberek ott leérték az életüket, pszichiátriai betegek, hát arra nincs idő, hogy itt most a betegségek, meg a fokozatokat, meg ilyesmiről beszéljünk, mit kell gyógyítani orvosnak, kivel kell csak beszélni, tehát ez egy borzasztó összetett nagy terület, nem is biztos, hogy én vagyok ennek a felelőse, tehát ebbe nem lehet belemenni. Egy kétségtelen, hogy felszámoltak egy nagy intézményt. Mondták, hogy ezek menjenek más pszichiátriai osztályokra, más kórházok pszichiátriai osztályára, egyek sokkal kisebbek voltak, és az lett, hogy szétszélettek ezek az emberek, és egy részük, miután a család nem fogadta be őket, hajléktalanok lettek. És megjelentek a hajléktalan szállásokon, ahol éppen elég probléma volt maga a hajléktalanság kérdése, hogy valaki miért lesz hajléktalan, azokkal sincs elég pszichológus, aki foglalkozzon, vagy elemezze velük, hogy mitől lettek hajléktalanok. De még ha pszichiátriai betegek is bekerülnek oda, akkor aztán már tényleg rettenetesen megterheli ezt az egész hajléktalan ellátó rendszert. Össze-vissza járnak az országba, meg hát olyanok is vannak, hogy pszichiáterre előző nap szabadon bocsátotta, és másnap kiirtotta a családját. Feleségét, két gyerekét megölte. Ilyen hírek. Tehát az egész, tehát egy bizonyos szemléletváltással, mihely meg is ingatták az intézményhálózatot, magukat a pszichiátereket is elbizonytalanították, maga a tudomány is ennek kárát látta, mert az egyesületek is elkezdtek bizonytalankodni, elkezdtek osztódni, felnőtt pszichiátra, gyerek pszichiátra, össze-vissza, tehát mindenki, még az egyesületek is keresték a maguk helyét, tehát egyáltalában nem járt jó eredménnyel, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan, hogy az én ajánlásom szerint nekünk a keresztény pszichológiát kell képviselni, de ezek megtörténtek, és nyilván ilyen emberekkel lehet találkozni. Tehát összefoglalva, keresztény lélektan ott van, ahol keresztény az ember. A humanista pszichoterápia túlzása abban áll, hogy minden korlátot felszakít, abból kiindulva, hogy az ember eleve jó, csak a társadalom teszi tönkre. Hát ennek a képviselői eleve a gyereket azt mondják, jónak születik, csak később valahogy megromlik. Keresztény ember nem az ember jóságában, hanem az irgalmas Istenben hisz Jézus Krisztus által. És a keresztény emberek közös jellemzője, hogy értékrendjük bibliai értékrend és személyiségükkel is hatnak. Minden esetre, ha valaki egy ilyen területre merészkedik, ahol igen-igen nagy az igény egyébként, nem kis feladatot jelent neki a felkészülés, hanem ez az én szemléletem volt, lehet más elgondolás is, és bizony, ahogy leírják, hogy most már a táppénzes emberek közül sokkal több a depressziós, mint ahány a rákos beteg, vagy a szívérrendszeri, pedig a daganatos betegséggel, szívérrendszeri betegséggel nagyon élen álltunk, de most már sikerült a táppénzes állományú betegek között a depresszióval megelőzni. Ezeknek még az 50%-a se mindig van diagnosztizálva. Tehát óriási lenne az igény, természetesen nem lehet egy előadásba összefogni, nyilván a politika is csak küszködik, mert feladták az új kormánynak is feladták a kérdést, hogy akkor most a szétvert hálózat helyett mit fog csinálni, hát még ide nem jutott, azt mondta, hogy nagyon sok a dolog, háziorvosi rendszert helyre kell tenni, az eladósodott kórházakat helyre kell tenni, és nem tudom, hogy a 4 év elég lesz-e, hogy ide eljussunk, hogy a szétvert pszichiátriai hálózattal mi legyen. És akkor persze mondják ilyenkor, hogy az egyház miért nem lép be, és akkor miért nem ő csinál ilyen lelki gyakorlatokat, és beszél ezekkel az emberekkel, de hát nem lehet összekeverni a dolgokat. Köszönöm szépen!